16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kóka Rozália mesemondóval, Rontvai Vera beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kóka Rozália, magyar örökségdíjas mesemondót és néprajzkutatót. Miként válik az ember a mesék rajongójává az élete folyamán?
Egészen kicsi koromban nagyon-nagyon jó mesemondóval találkoztam, aki a szomszédunkban élt, és rendszeresen mesélt nekünk. Aztán ebből következett, hogy alig, hogy felcseperedtem, magam is mesélgettem a gyerekeknek, a barátaimnak, de 19 éves koromban már magnetofonnal szabályosan kezdtem meséket gyűjteni elsős tanítóképzős koromban. Miután a mesegyűjtésem nagyon jól sikerült, benyújtottuk egy pályázatra, és ezen a pályázaton egy országos második díjat is nyertem. Akkor én Kaposváron tanultam, felhoztak bennünket, nyerteseket Budapestre, a Néprajzi Múzeumba. Bemutattak több nagyon-nagyon jeles kutatóval. Akkor fel se fogtuk, hogy milyen nagyságokkal találkoztunk. Aztán ettől kezdve szinte azt mondhatom, hogy folyamatosan gyűjtök a mai nap is.
Hogyan kell ezt elképzelni egy 19 éves lány életében, hogy egyszer csak elhatározza, hogy én most keresek érdekes embereket, akik szép mesék tulajdonosai, vagy a mese iránti vágy volt az, ami az emberekig elvezette?
Hát ez egy kicsit gyakorlatiasabban történt. Néprajz szakkörbe jártam. Igen. Minden hallgató az első napokban választott magának egy speciális kollégiumot vagy szakkört. Én a néprajz szakkört választottam. Nyelvész tanárom, aki tudta, hogy bukovinai székely vagyok, és szerintem többet tudott a bukovinai székelyekről, mint én, téli szünetre azzal a feladattal bízott meg, hogy menjek haza a falumba, gyűjtsek népdalokat és meséket. Adott is ehhez egy eszközt, egy 9 kg-os mambó magnetofont. Hát hazaérve megkezdtem a munkát, rengeteg dalt felvettem, és nagyon lelkes voltam, boldogan vittem az iskolába, de a dalok zöméről kiderült, hogy azok bizony nagyon gyenge hitványműdalok, és nagyon kevés van olyan, ami a mai értékrendünk szerint is értékes. De a mesék azok nagyon nagy sikert arattak, megtaláltam egy öreg mesemondót, akit gyerekkoromtól ismertem, és nagyon-nagyon jókor érkeztem, mert már éppen készült kimenni a világból. Nagy köhögési rohamok fogták el, aszmás volt, és annyira sajnáltam, hogy többször abba akartam hagyni a felvételt, azonban mindig kérlelt, hogy Rozika, ne menj el, mert soha többet nem találkozunk, és igaza is volt, mert többet nem találkoztunk, de a meséi megjelentek aztán.
Vannak olyan kedvenc történetei, amelyek végig kísérték az életét?
Hát ez olyan érdekes, mert mindig változott. Gyerekkoromban természetesen a gyönyörű tündérmesékér voltam oda, amiben egy kis szerelem is volt. Rózsa és Ibolya, az volt a gyerekkori nagy mesém. Aztán később kezdtek érdekelni a mondák, és ezek között is főként a székelyekkel kapcsolatosak, és az én szűkebb népcsoportommal kapcsolatos mondák a bukovinai székelyekkel. Ugyanis most el se hiszik a fiatalok, hogy micsoda információ szegénységben éltünk. Nem volt egyetlen egy könyv, amiben leírták volna, hogy kik is a bukovinai székelyek, és valahogy a szüleink szegények, akik egy menekülés után voltak, egy háború után voltak, meg a friss nehézségek, a TSS-ítés, a nagy-nagy napi gondok. Nem jutott eszükbe, hogy elmondják, hogy tulajdonképpen milyen is a mi népcsoportunk, honnan jövünk, kik vagyunk. Aztán pontosan ez a mesepályázat, meg a néprajzosokkal való megismerkedés vezetett el nagyon hamar oda, hogy megismertem a népünk történelmét, és aztán, ahogy kicsit érettebb lettem ezen, minden esetre ne gondolják, hogy 100 éves, hanem csak 25-26, akkor elkezdtem tudatosan gyűjteni egyszerű paraszt emberektől, hogy hogyan emlékeznek a mi múltunkra, mit tudnak gyökerekről, és nagyon-nagyon jó paraszti elbeszélőket találtam. Aztán 1971-ben, még akkor is fiatal voltam, megalapítottam az érdi bukovinai székely népdalkört, és azt mondhatom, hogy szinte egy állandó közösséget vontam magam köré, akik aztán állandó adatközlőim is lettek.
Az ön életének melyik a legszebb története?
Na hát ezt én így nem tudnám megmondani. Inkább azt mutatom, hogy sok szép történetem van. Hát természetesen az egyik a szerelem, amikor az ember megtalálja, vagy megtalálni véli a társát. Aztán amikor gyermeke születik. Most pedig a nagymamasága, életem nagy története, és néha még meg is mosolyogom magamat, hogy milyen kis apró dolgoknak tudok örülni, ha ezt a gyerekek mondják nekem. Úgyhogy sok érdekes történet volt az életemben, de nem csak a családi életben, hanem soha nem gondoltam abban a kicsi völgységi faluban, Felsőnenen éltünk menekülés után, mert én Bácskában születtem. És az a falu olyan kicsi volt, hogy nem volt 1000 lakosa, se egy bejárata volt, egy gödörben volt. Most is ott van. És hogy én onnan kijövök, és egy, azt mondhatom, igen gazdag életutat járok be.
A Szentírás mekkora szerepet töltött be az életében?
A Szentírás különböző korszakokban jobban és kevésbé volt jelentős az életemben. Hát ennek több oka is volt. Az egyik például az, hogy gyermekkoromban a falunkban csak nagyon rövid ideig volt pap. Az iskolában nem volt hittan, illetve amikor volt, akkor is ilyen zaklatott, megfélemlített szegény atya járt hozzánk, hogy egy kicsit az igazságról is beszélni, és megtanítani bennünket az igazságról. Azt mondhatnám, hogy a népi gyakorlaton kívül nem voltak komoly ismereteim. Én egészen sokáig azt hittem, hogy minden Rómában történt. Ugye mindig hivatkoztak, felolvasták a Szent Pál leveleit a rómaiakról, így úgy a rómaiak. Na most nem voltak történelmi ismereteink, nem tudtam, hogy Jeruzsálemben is a rómaiak uralkodtak, stb. Tehát egy ilyen, még egyszer mondom, hogy egy nagy tudatlanságban éltem, és éltünk valamennyien. De azért nagyon szorgalmas templomjáró voltam. Édesanyám megtanított imádkozni, és szorgalmasan imádkoztunk este reggel. Az unokatestvérem szintén nagyon komoly szerepet játszott a gyakorlati dolgok elsajátításában, mert ő minisztráns volt. És aztán még rosszabb évek jöttek. Középiskolába mentünk, hát 56 után az elmondhatatlan, hogy micsoda agymosásnak tettek ki bennünket. kollégista voltam 7 éven át, tehát a gimnázium után is kollégistaként tanultam. Hát ott volt minden. Kis párt, és alig mertünk néha-néha elmenni templomba, tehát valami nagy bánatunkban és főleg szorongattatásunkban belopakodtunk egy templomba. Ez komolyan így volt, akár Szekszárdra gondolok, akár Kaposvárra. Aztán ugye teltek az évek, és a világ is kicsit szabadabb lett. Tudom, hogy még a kislányom első áldozása is probléma volt, pedig az már ő 65-ben született, tehát a 70-es évek elején lett volna. Aztán egyszer csak szépen a 70-es évek elején olyan nagyszerű ismerősök kerültek a látókörömbe, akik egyrészt a szememet kinyitották, lelki gyakorlatokra kezdtem járni. Szerzetes barátom volt, aki nagyon-nagyon sok mindenre megtanított. Gyakran jártam a kecskeméti piaristákhoz. Sok előadást ott mutattam be először. Aztán ott voltam a Regnumi nagy táborban. Szánkán volt több százan voltak, vagy ezren is voltak, és megismerkedtem ott a Balázs Béla püspök úrral, és még sok mással. És úgy gondolom, hogy ezek a találkozások engem aztán visszatereltek a helyes útra.
Van-e olyan kedvenc szentírás idézete, amely az egész életét úgy irányította, meghatározta?
Az a szentírási idézet, amit szeretnék elolvasni majd, az nem először volt a kedvencem, hanem ennek a gyakorlati része volt a kedvencem. A mi falunkban kisgyerekkoromban betlehemeztek, és 5-6 éves koromban láttam élő betlehemest, a házunkba jöttek. Le is írtam a Hadik falvi betlehemes kötetemben ezt a kis történetet, tulajdonképpen szörnyű nagy rémületet okozott, de aztán megismertem, kezdtem én is járni, egy kicsit nagyobb lettem, iskolás lettem akkor a barátnőkkel karácsonykor énekelni az ablakok alatt, éjféli misére menni. És akkor most már egész felnőttként magam is újjá szerveztem a betlehemest, ugyanis akkor az 50-es években a betlehemest betiltották, azt hiszem országszerte. Én pedig most már a 80-as években népdalkörvezetőként megkerestem, újra gyűjtöttem, és egy csodálatos csoportot szerveztem. Az nagyon érdekes volt, mert először azt gondoltam, hogy ezt nem lehet rekonstruálni, de éppen készült egy hanglemezünk, nagyon egyszerű címe volt, hogy az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör. Arra gondoltam, hogy legalább a lemezre kerüljön fel a dallam és a szöveg, és amikor a felvétel készült a stúdióban, akkor kezdték mondogatni az öregek, akik között ott volt Kóka Antal nagybátyám is, aki még utoljára Hadik falván játszott a betlehemes játékban, királyszolga volt, és az ő társai, jó öreg társai, és kezdték mondogatni, hogy milyen szép volna, ha ezt rendesen megtanulnánk. A felvétel az majdnem egy hétig tartott, és közben mindig mondogatták. És akkor szépen azt mondhatnám, hogy körbevettek, és rábírtak, hogy induljak neki, és próbáljam meg összegyűjteni. Akkor először is elmondták, hogy milyen szép volt a mi betlehemünk, és éppen a Hadikfalvi templomot formázza. És valakinek kell legyen Tolna megyében. Szereztem egy gépkocsi vezetőt, és tréfán kívül 7-8 faluban végigkérdeztünk mindenkit a székelyek közül, hogy hát véletlenül valaki nem tudja el, hol van a Betlehem. Aztán már a gépkocsi vezető is ott akart hagyni, de még könyörögtem, még menjünk egy másik faluba, és megtaláltam a Betlehemet. És akkor olyan érdekes volt, mert én azt elhoztam, a népdalköri próbán letettem az asztalra, és szinte hetek alatt elkészültek a ruhák, rengeteg nagy jelmez. A szöveget már a hanglemezhez összegyűjtöttem, éppen ettől a nagybátyámtól, akit emlegetek, és megvolt a bemutató. Nem tudom pontosan az évet, 76. január elején, minden esetre vízkeresztkor, és meghívtam az összes érdi székelyt, akkor már voltunk vagy 200-300 családnyian, teljesen zsúfolásig megtelt az érdi művelődési központ, és olyan érdekes volt, mert ahogy kezdték a szereplők énekelni a szerepeiket, mintha az egész nézőtérnek visszatért volna az emlékezete, mert mindenki velünk énekelte, és sokan nagyon sírtak. Hát én ettől a színpadon rendkívül boldog voltam, és nem gondoltam, hogy amikor lemegyek majd a színpadról, akkor mindenki nekem esik, mert hogy ezt is kihagytátok, meg azt is kihagytátok. Aztán éveken át játszottuk, mindig valakinek még valami eszébe jutott. Aztán ebből készült televíziós játékfilm is. Nem is egyszer, kétszer is. És most a Betlehemes felkerült a Nemzeti Kulturális Örökség listájára éppen az idei évben. Most én a népdalkörtől elváltam. Úgy gondoltam, hogy 41 év elég volt szolgálatból, de szerencsére az, aki most átvette, az szintén nagyon lelkes, és már szervezik a Betlehemest.
Hogyan szól az idézet a Szentírásból?
Lukács evangéliumából, Jézus születése. Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Quiriniusnak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte első szülött fiát, pőjába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban, és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek, de az angyal bátorította őket, ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Mesiás és az Úr. Ez a jele. Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást. Menjünk át Betlehembe, hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk. Oda siettek, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet.
Jézus születése mit jelent az ön életében?
Nagyon nagy kérdés. El se tudom képzelni az életemet Jézus nélkül. és nagyon sokszor igen sajnálom azokat az embereket, akik nem hisznek benne, vagy nem tudnak róla, vagy nem akarnak tudni róla, mert olyan lenne az élet, mintha be volna deszkázva az ég. Tehát Jézus a legfontosabb az életünkben.
Hogyan tudja ezt átadni az unokáinak?
Természetesen az ünnepeket megüljük a gyerekekkel. Tanítottam őket imádkozni, és nagyon boldog vagyok, hogy a nagy fiú unokám keresztény közösségbe jár. Éveken át úgy alakult, hogy tavaszi szünetben a gyerekek nálam voltak, hárman vannak. Ilyenkor szoktunk virágokat ültetni, kardvirágokat. Ez többnyire nyárra ki is virágzik, mire az anyjuk születésnapja jön. És egy ilyen ültetés után nagyon elfáradtunk, nagy péntek volt. Bementünk a szobába, egyik erre heveredett, másik arra heveredett. Déli óra volt, és megszólal a középső unokám, hogy mama, most pontosan szóról szóra meséld el, hogy ebben az időben mi történik Jézussal. Szóval olyan nagyon meg voltam rendülve, mert kicsi volt, és éreztem, hogy teljesen őszintén hisz benne.
És el tudta neki mesélni, úgyhogy ő megértse, hogy mi történt akkor.
Könyvet vettem segítségül, és elmagyaráztam nekik. Hát elég véres történet, de megértették, azt hiszem.
Az unokái szoktak betlehemezni?
Nem szoktak sajnos. Hát ahhoz kell egy közösség. És nem is gyerekműfaj a betlehemes, hadd mondjam. Nálunk nem gyerekek betlehemeztek, hanem ha megnézi a betlehemes kötetünket, láthatja, hogy felnőtt, érett emberek játsszák. És nem is úgy volt, mint egy színi társulat, hogy csak összeálltak az emberek, és na, menjünk betlehemezni, hanem például Hadikfalván, ahonnan édesapám származik, Bukovinából, ott a betlehemes játékszereplőit megválasztották, és minden hitvány, részeges, vagy rest, vagy másféle hibákkal rendelkező ember nem lehetett a betlehemes játékosa. Annyira szent játék volt, hogy csak fiúk játszottak benne, Máriát és az angyalt is fiúk játszották. A játék idejére összeköltöztek egy házba, és mivel nagy falu volt, 6000 lakosa volt, sokáig tartott, míg lejárták a házakat, nem is mentek haza, hogy senki meg ne részegedjék, senki ne tegyen semmi rosszat, tehát
ez egy szent,
szent tiszta szívvel játszották el ezt a nagy szent játékot.
Hogyan lehet ennek a betlehemesnek az üzenetét átadni a mai társadalomnak?
A médiák segítenek, mert nagyon kevés helyen van már olyan, hogy élő betlehemes volna található. Talán az iskolákban összeállnak gyerekek, néha elég világi szövegeket mondanak, és nem is egészen komolyan. De azt hiszem, hogy a televíziók, a rádiók nagyon-nagyon sokban segítenek, hogy ez a sajnos kivesző félben lévő gyönyörű, szép szokás eljusson azokhoz is, akik nem mennek közösségbe, vagy a közösségükben nincsen ilyen játék.
Hogyan lehet felhívni azoknak a figyelmét arra, hogy ez a betlehemes az érték, akik ezzel még mondjuk nem találkoztak, vagy nem érintette meg őket, hogyan lehet őket ebbe az irányba terelni?
Egy ilyen gyönyörű szent játék azokat is megérinti, akik nem hívő emberek. Valami módon találkoztatni kell őket, mert a népművészet is művészet, és a művészet eszközeivel is hat. És hát, ha még egy ilyen gyönyörű példázatot mutatnak be a szereplők, mint Jézus születése. azt szeretném tanácsolni a kedves hallgatóknak, hogy ha nem is tudnak betlehemes játékot szerkeszteni, vagy előadni, vagy szervezni, de énekelni mindenki tud, és csodálatosan szép a karácsonyi népszokások költészete. Nagyon egyszerű, hogy két-három kisgyerek, vagy akár felnőtt is összeálljon, és a Szentestét azzal tegye mások számára is ünnepivé, hogy elmennek és elénekelnek egy szép karácsonyi éneket az ablakuk alatt. Én most készítettem 2-3 éve az Ó fényességes szép hajnal című CD-nket a bukovinai székely népdalkörrel, és annyira gyönyörű, hogy mindazok a kis gondolatok, amik a Bibliában benne vannak karácsonnyal kapcsolatban, akár Máté evangéliumában, akár Lukácséban, azok költői módon megfogalmazva megvannak ezekben az énekekben. Annyira szeretem ezt az ófényességes szép hajlan kezdetű dalt, ami az advent kezdetére vonatkozik. És akkor szinte azt mondhatom, hogy minden mozzanatára megvan a gyönyörű költői szöveg, és a gyönyörűbbnél gyönyörűbb dallamok, és a köszöntők. Tehát akiben van egy kicsi hajlam, ezzel is nagy-nagy örömet szerezhet a szeretteinek, nagyobbat, mintha vesz neki, nem tudom én mit a boltban.
Kóka Rozália mesemondóval Prontvai Vera beszélgetett.
Mária Rádió. Szeretetből.
16:25.